Kedves gyülekezet, azt gondolom őszintén, és bízom, hogy egyetértetek velem ebben, hogy olyan jóságos, kegyelmes, meg bölcs volt a Jóisten, hogy elrendelte a Szent Gyülekezés napját. Én szeretek veletek szent módon gyülekezni itt, és valahányszor itt vagyok, örülök most, meg különösen, mert eszembe jut az íge, hogy a mennyben majd lesz a nagy sokaság, hát mi még nagy sokaság nem, de egy kis sokaság már vagyunk, ahogy így elnézlek titeket, és örülök neki. És tudom, hogy a jelenlévőknek gyakorlatilag a fele, ahogy így elnézem, vagy többen is, egy konkrét ok miatt vannak itt. Úgyhogy ez nem egy átlagos szentgyülekezés napja lesz. Az ok ugye az, hogy most bocsássatok meg, ez a szó jutott eszembe, fogadjátok, hogy egy Sámson nevű újonc jelentkezett a gyülekezetünkbe. És örülünk, hogy itt van velünk. És ahogy ilyenkor szokás, mi most szeretnénk, ugye ez volt az igénye a szülőknek, Balázséknak, természetes igénye, hogy szeretnénk bemutatni a kicsit a Jóistennek. Csak a rendkedvéért mondom, mert jó ezt felidézni, tudom, hogy tudjátok, hogy ugye vannak, ahol keresztség van, vannak olyan egyházak, a legjobb szándékkal teszik, ők úgy gondolják, hogy ez a helyes. Mi Jézus Krisztus példából tudjuk azt, hogy a keresztség ilyenkor még korai, mert ezt majd Sámsonnak kell eldönteni, ha nagyobb lesz, hogy erre az útra lép, amire mi is szeretnénk, ha lépne, és mi is szeretünk rajta járni, szeretnénk és szeretünk rajta járni. De azt is látjuk Jézus Krisztus esetében, hogy őt bemutatták a szülei a templomban zsidó szokás szerint ilyen tájt, tehát amikor kicsi volt, mert ugyanez nem az ő döntése még, de a mi vágyunk, a szülők vágya, minnyájunk vágya, a nagyobb család vágya, akiket itt üdvözlünk a körünkben, hogy az Isten kegyelmébe ajánljuk ebben a kis korban, az előttünk álló évekre, nyilván az egész életére nézve, és hogy majd beérjen benne az a döntés, amikor már ő akar majd keresztelkedni. Én most különösebb bevezető nélkül, majd az igében azért még érintem ezt a kérdést, hozzászólok önmagamhoz, ha lehet így mondani. Most szeretném, hogyha felállnánk egy imádsághoz, egy áldáskérő imához. Valahogy gyertek ide mellém, hogy a gyülekezetben is szemben legyetek, és imádkozzunk közösen. Szerető, kegyelmes mennyei jó atyánk, szívünk mélyéből szeretnénk neked hálát adni ezért a napért, ezért az alkalomért, és azért az áldásért, amiről most emlékezünk, hogy gyermekkel áldottad meg Balázsék házasságát, és a te ígéreted szerint megtartottad az anyukát is a szülésben, egészségesek lehetnek ő is és a kicsi is. Köszönjük, hogy mi ismerhetünk téged, tudjuk, hogy tőled vettük az élet áldását, és tudjuk, hogy ez felelősséget is jelent a szülőknek is, de a tágabb családnak is, sőt nekünk a gyülekezetnek is, ahol ez a kicsiny élet majd gyarapodni fog, felnőni fog, és a mi hitünk és a mi vágyakozásunk szerint téged megismer, és a te dicsőségedre fog felnőni. Az a mi kérésünk most hozzád, hogy ahogyan eddig is ebben a rövid időszakban, az áldott állapotban és a szülés óta is megtartottad és megáldottad őket testileg, lelkileg, kérünk a te gondviselésed, a te gondoskodó áldásod és kegyelmed kísérje a kicsit is, de a szűkebb és a tágabb családot is az ő életútján, hogy gyarapodhatna testileg, lelkileg, szellemileg, ahogyan ezt olvassuk a mi megváltónkról is, aki a Földön szintén megszületett csecsemőként, és egy olyan életre nőhetne fel, amely hasznos, értelmes élet itt ezen a Földön, ha neki még megadatik, és nekünk is annyi idő még ennek a világnak a keretei között. És szeretnénk, hogyha mindenképpen, hogyha ő is ott lehetne a te országodban az ő szeretteivel együtt. Mélyen hisszük, hogy ez a te szándékod, ez a te akaratod is, és hisszük azt, hogyha ebben a szülők és a család együttműködnek veled, akkor ki tudod munkálni az ő életében ezt, és meg tudod áldani. Kérünk, hogy a mi kis Sámsonunkat áld meg úgy, ahogyan azt a Sámsont, a bibliai Sámsont is megáldottad, rendkívüli talentumokkal, képességekkel, erővel. Áld meg őt, hogy majd el tudja kerülni a kísértéseket, és győzni tudjon fölöttük. És áld meg őt, kérünk, hogy a te népednek itt ezen a földön is, és majd fenn a mennyben is hasznos tagja tudjon lenni. Köszönjük, Urunk, az ő ajándékát, amit ő benne nyerhettünk tőled, és köszönjük, hogy bízó szívvel bízhatjuk most őt a te kezeidre. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat a te kegyelmedből. Amen.
Amen.
Figyeltem, nagyon szépen. Foglalkozik. csak nyitottam a szemem, akkor láttam, hogy engem komolyan figyelnek. Nagyon-nagyon megtisztelő, és örülök neki, Sámson. Még egy picit figyeljél, légy szíves. Hát ugye most Sámsonon volt, vagy Barna gyülekezet figyel, meg a család érző. Azért van itt sok más gyerek is, ahogy elnézem, és jó sokan vagytok. És arra gondoltam, hogy felidézek nektek egy történetet. Ez vegyes lesz, mert azzal kezdem, amit én éltem át, de csak azért, hogy értsétek, hogy miért mondom el a másikat, és szerintem tanúságos lesz. Nem tudom, mennyi idős lehettem, én szerintem még nem voltam iskolás. Én, vannak emlékképeim, nem tudom, nektek van-e, hogy úgy egy-egy kép megmaradt, egy emlék, egy illat. Na én is így vagyok ezzel, ami velem történt, engem egy szomorú dolog ért kiskoromban. Május 1-én voltunk egy felvonuláson, a nagyok tudják, mire gondolok, a kicsiknek nem fontos tudni. Sok ember volt, meg sok léggömb, az a lényeg. És én kaptam egy léggömböt, egy lufit. Nagyon boldog voltam vele. Egészen hazáig mentünk, és amikor bementünk a kapun, egy ilyen belső gangos albérletben laktunk elég szerény körülmények között, a kép előttem van még, elpukkant a léggömb. Hát nem tudom, hogy rátok az ilyesmi hogy hat, engem eléggé megviselt. És most valamiért elkezdtem mondani, hogy hát sírtam keservesen, nem tagadom. De anyukám rendes volt, mondta, hogy nem messze lakunk a felvonulástól, visszamegyünk, azt veszünk egy másikat. Én mondtam, hogy nekem a másik nem kell, mert én ehhez kötöttem. Nem tudom, ismerős ez az érzés egyébként nektek? A fiam ezt örökölte, borzasztó nehéz különben, tehát a Bálinta. Ő is ilyen, hogy ő mához kötődött. Most azt a lufit már ugye nem lehet helyreállítani. Most amiért elmondtam ezt a történetet nektek, egyszer külföldön járva hallottam egy lelkésztől, gyerek történetként, amit most elmondok nektek gyerek történetként, de nagyon tanúságos, hogy egyszer egy kisfiú nem lufit kapott, hanem egy hajómodellt. Tudott úszni a vizen. És hogyha jól állította be, akkor úgy volt, hogy elindult, és akkor így körbe ment, hajtotta talán a szél, ha jól emlékszem, és akkor pont visszajött, mert ugye a kormánylapát ilyen körbejáratta a hajót. Jókat játszott vele. Kire szeretne egy szép hajómodellt, nem? Nekem is volt. Igen, ám csak egyszer, mikor ezt játszotta, a tenger nyugtalanná vált, kezdett viharos lenni, és a hajó már nem jött vissza. És elragadta a víz, és bevitte. Úgyhogy annak a hajónak búcsút inthetett. Ő egy hajót vesztette. Az azért fájdalmasabb, mint egy léggömb szerintem, bár hát ember válogatja. És képzeljétek el, egy kisgyerek ugyanúgy volt, mint én is, hogy azt mondta, mondták neki, hogy vesznek másik hajót, azt mondta, hogy neki másik hajó nem kell. Járt, nézte a játékboltot, mert ott használt játékokat is árultak, hogy hát, ha valaki megtalálta a vihar elmúltával a hajót, de nem. Nézte a kirakatot, bement a boltba, és képzeljétek, hogy egyszer lenn egy polc alján meglátta a saját hajóját, azt, amelyik az övé volt. Hát nem volt olyan szép, mint amikor elvitte a víz, mert ugye a vihar megviselte, vitorlák letépve, kötelek megszagadva, festék lekopott, de ő biztos volt benne, és tényleg jó volt, hogy ez az ő hajója. És mondta a bácsinak, hogy mennyibe kerül, a boltos bácsinak. És a boltos bácsi mondott egy nagyon magas árat, drága volt a hajó. És a kisfiú nem értette, hogy miért olyan drága, hát az újakat adják annyiért a kirakatban. És mondta a boltos bácsi, hogy igen, de ennek története van, mert valaki meglátta ezt a hajót, beúszott érte, hogy kihozza, csak az a baj, hogy kihozta a hajót, de ő viszont nem bírta, és ő megfulladt, tehát nagy árat fizettek ezért a hajóért, akár milyen viseletes meg kopott is. És a kisfiú ezt megértette, és hazament, elmondta az apukájának, hogy megvan a hajó, csak az a baj, hogy hát sokba kerül, de ő ezt a hajót szeretné. Ha már vesznek, igaz, hogy újat is kapna ennek az áráért, de ő ezt a hajót szeretné, mert ez az övé, erre mondtam a léggömbös történetet. És az apukája elment és kifizette, és akkor a kisfiú kijött a boltból, fogta a hajót és azt mondta, hogy most már kétszeresen az enyém vagy. Kétszer vették meg. Tudjátok, miért mondtam ezt a történetet? Az Isten megteremtett bennünket, aztán a vihar elragadott minket, eléggé kopottak lettünk, már bocsánat, a felnőttek jobban értik, mire gondolok, hogy messze vagyunk a csúcsformánktól, ahogy ezt mondják. És valaki azt mondta, hogy lesöpörhetném ezt az egészet, teremthetnék másikat előről, egyszerűbb lenne. Csak az Isten ragaszkodott hozzánk. És annyira ragaszkodott, hogy azt mondta, hogy ha olyan drága is lesz, mint a hajó volt, hogy valakinek meg kell halni, és az a valaki Jézus Krisztus, ő akkor is a régit akarja meggyógyítani, és nem újat akar helyette. És mi most ott vagyunk a polcon. Már meghaltak értünk, És az Isten alig várja, hogy újra a kezébe vegyen bennünket, és azt mondhass, hogy most már kétszeresen az enyém vagy, mert egyszer megteremtettelek, egyszer meg megváltottalak. Szerintem, ha nektek is van ilyen érzésetek, hogy ragaszkodtok dolgokhoz, meg kötődtök, meg becsülitek a dolgokat, az egy jó dolog. Istentől azt látjuk, hogy nem az a megoldás, amit most sokszor látunk, a nagyok kedvéért mondom a modern fogyasztói társadalom, hogy valami hibája van, eldobjuk, majd veszünk másikat, hanem ápoljuk azt, ami van, és becsüljük. Isten is így van, és így volt velünk. Erről szól ez a történet. És akkor most rátérnék magára az ígére, aminek az alapgondolatát Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verséből idézem. Ha gondoljátok, keressétek meg, bár rá fogtok ismerni, ahogy olvasom rögtön. Csak én is elindítok egy felvételt magamnak a biztonság kedvéért. Tehát Ézsaiás könyve 6. fejezet, 9. fejezet 6. verse, bocsánat, az alapigénk, így hangzik. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják a nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Hát nem tagadom, a gyermekbemutatásra jutott eszembe ez az ige. És el kell, hogy mondjam, hogy amikor azt mondja, hogy egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és ez igaz Sámsonra is, tehát eddig az ige igaz rá is, akkor meg kell állnunk, és azért meg kell állapítanunk, hogy az élet, mint olyan, és az élet megszületése, az ember élet megszületése, az az Isten ajándéka és az Isten csodája minden esetben. Így van ez ebben az esetben is. Ez egy ajándék, amit ti kaptatok elsődlegesen, és a ti felelősségetek lesz elsődlegesen, de hát a tágabb családé is, örülök, hogy itt vannak, és őket is megszólíthatom. De mindnyájunké, mert mi egy még tágabb családja leszünk ennek a kis családnak, ha minden jó megy, ezzel a költözéssel együtt végül is, ami kilátásban van, azért ti maradtok itt velünk és közöttünk. Az élet az mindig ajándék, és ha belegondoltok, mi nem tudunk életet adni. Most mondok egy dolgot, ez kitérő lesz, de nézzétek el nekem, sokat gondolkozok, útközben van időm mindig ilyeneken, hogy van egy parancsolat, hogy ne ölj a 10 parancsolatba. Nem tudom, azt figyeltétek, hogy nem azt, hogy ne ölj embert. Most nem akarok messzire menni, de azért elgondolkoztat, hogy mi semmilyen életet se tudunk adni, ha őszinték vagyunk. Azért csinyán kell bánni bármilyen életnek a kioltásával. Mondom, nem akarok messzire menni, csak azért kicsit gondolkozunk inkább azon, hogy az élet maga, mint olyan, bármilyen formájában. Nekünk elérhetetlen, megalkothatatlan, mire nem vagyunk képesek. De, és milyen érdekes, hogy az Isten mégis felruházott bennünket az élet továbbadásának a képességével, ajándékát. Ti is ezt tettétek, ugye? Hát ez kettőtöknek a gyümölcse, a szerelmetek gyümölcse, ugye Sámson. Hogy olyan nagy dolog, hogy mi életet alkotni nem tudunk, de nemzeni tudunk, de ez akkor is az ő ajándéka és az ő csodája, hogy megtörténik a foganás, megtörténik ugye az áldott állapot alatt a kicsinek a kihordása, azt hiszem ezt így mondják helyesen, és utána van egy jó szülés, és utána kezdődik a neheze. Nem akarom mondani, hogy tudjátok, hogy kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, ismeritek ezt, tehát most örüljetek annak, ami van, és aztán még láttok majd felelősséget később is. Minden gyermek születése erre a csodára emlékeztet bennünket, és arra, hogy az Isten adta nekünk ezt az ajándékot, a gyermeket is, meg ezt a képességet is, és ennél nem hiszem, hogy van nagyobb csoda, hogyha belegondolunk. És itt szeretném Paszkát idézni, eszembe jutott a készülés során, tudom, ismeritek-e, ugye van egy olyan nézet, hogy sokaknak a feltámadás, általában nem hív embereknek, ilyen megugorhatatlan gondolat, hogy most az, hogy van. Paszkáról biztos tudjátok, hogy fizikus volt, matematikus, sajnos fiatalon halt meg 30-valahány évesen, nagyot alkothatott volna, így is nagyot alkotott. És nagyon sok bibliai gondolata van, ugye van egy gondolatok, azt hiszem az a címe a könyvnek, ugye, ilyen sok száz töredék van benne, és az egyikben azt olvassuk, hogy van mi és mi a lényeg, hogy vannak egyesek, akik azt mondják, hogy a feltámadás az olyan érthetetlen, elfogadhatatlan, felfoghatatlan, de a születés természetesnek tartják, és most jön a paszkári leleplezés, a logika, azt mondja, mi a nehezebb? Hogy valami, ami egyszer volt, újra legyen, tehát visszahívni az életbe, lásd feltámadás, vagy ami még soha nem volt, az egyszer csak megjelenjen köztünk. Az jó fél, ez a Paszkál, nem? Kapitulálni kell. Kapitulálni kell. Az igazi nagy csoda nem a feltámadás, az Isten hatalma, és neki az, ugye mindenek élnek ő neki. Tehát ez azt mutatja, hogy ennyire nem megerőltető megcsinálni ezt semmilyen szempontból az Istennek, hogy feltámasszon. Az igazi nagy csoda az a születés, az élet ajándéka, amikor ez elindul. Egy új élet, egy új lehetőség. És olyan csodálatos, hogy Isten bennünket élettel ajándékoz meg, nap mint nap, meg új életekkel is. Az ő népét gyarapítja ilyen módon. Azt mondja, hogy a születés az igazi csoda, de a születések közül is kiemelkedik az egyik. És most nem a Sámsonéra gondolok, annak örülünk, hanem amikor azt mondja, hogy egy olyan valaki született meg közöttünk, idézem ugye az egyik ószövetségi ige helyett, csak most mindegy, hogy hol van, hogy akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Most legyünk őszinték, hogy a mi orvostudományunk sok mindent tud, csodákra képes a maga nemében, tehát úgy értem most nem biblia értelemben, de a maga nemében, hogy csodákra képes az orvostudomány, de az életet a semmiből most se tud alkotni az orvostudomány, ezt mondjuk ki. Tehát az egyszerű születéssel is, mert tudják manipulálni, de kell hozzá ugye az ivarsejtek például, hogy elindítsanak egy folyamatot, de azért ahhoz végképp nem tud hozzászólni senki fogalmilag se, hogy lehet az, hogy valaki volt, elejétől fogva, öröktől fogva, nem is akárki, az Isten fia, isteni személy, és bő 2000 évvel ezelőtt megszületett Betlehemben. Egy anyától. Földi apa nélkül, mint tudjuk, tehát ez a csodák csodája. Az is, hogy egy egyszer már létezett, tudatos, csodálatos, legnagyobb lény ebben a formában újjászületik, de hogy ez hogyan történt, ezt mi nem értjük, erre nincs magyarázat. Hogy hogyan születhetett meg, hogy hogyan történhetett meg az, hogy bejárta annak a fejlődésnek az útját az édesanyja méhében, amit Sámson és a közelmúltban bejárt. Ezt nem tudjuk, hogy hogy van. Azt tudjuk, hogy megtörtént. De ez egy titok. Az Istennek a titka, és az Isten csodája, hogy ez megtörtént. De azért ott van az a kérdés is, hogy hogyan lehetséges, vagy inkább miért tette azt az Isten, hogy ez egyáltalán megtörténjen. Tehát, hogy úgy döntött akkor. Most Jézusról beszélek, ugye megint. Hogy lehet az, hogy a fiú vállalta, az atya pedig odaadta őt? És ugye ide azt írtam magamnak a készülésre, hogy még egy pár hogyant azért tudnék kérdezni, ami jó hogyan. Tehát, hogy, és ezek az igazi kérdések, ezek a nagy hogyanok. És mi sokszor éppen a lényeget tévesztjük szem elől. Nem akarok ünneprontra lenni, de olyan jókat lehet vitatkozni a Jézus testvérételéről. Ez egy iszonyú kísértés, főleg a mi egyházunk közegében, talán máshol nem is annyira. És nem mondom azt, hogy ennek nincs jelentősége, de az biztos, hogy nem azért történt meg, hogy legyen mi vitatkozzunk. Ez félreviszi a gondolatot. És itt egy rövid kitérőt megint engedjetek meg, olyan friss tanúság ez nekem, több helyről ért az impulzus. Az egyik kollégám tartott áhítatot múlt hétfőn a területnél, szoktunk ezzel kezdeni, és mindig kapok valamilyen ihletet, olyan jók ezek az áhítatok. Most éppen Hites Gábor testvér volt, mert ott volt dolga neki is. És azt mondta a Gábor, hogy amikor odaállt Sátán Jézus elé, Máté 4, tudjátok, a háromszori megkísértés, és azt mondta, hogy megvan írva, hogy az angyalainak parancsolt terület, hogy megnézd a lábadat a kőbe, akkor Jézus nem azt tette, hogy elkezdte megmagyarázni, hogy rossz kontextusban idézed az igét, ez nem azt jelenti, tehát nem kezdett dogmatizálni, hanem teljesen más oldalról válaszolt neki, viszont megvan írva, és ezt a témát lezártam. És ez nagyon érdekes volt, megragadott engem, mert én is prédikáltam egy héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, igen, Érden is a talentumok példázatáról, ahol az egy talentumos ember azt mondja, hogy Uram, én tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is arat, ahol nem vetett, és ott is takar, ahol nem vetett. És erre mindnyájan mivel indultunk volna, hogy végre van egy téveszme, amit le kell leplezni, meg kell győzni, végig kell érvelni, és akkor... És tudjátok, hogy hogy folytatódik a példázat? Szóval, hogy ha én olyan vagyok, mint ahogy te mondod, akkor miért nem vitted el a pénzváltók asztalára? Nem tudom, hogy érzitek-e? És eszembe jutott, bocsánat, ez egy ilyen suta hasonlat lesz, csak most jutott eszembe, hogy hallottam, hogy van egy Aikido nevű sport, ilyen küzdősport, annak az a lényege, hogy nem egymásnak feszülnek, hanem a másik lendületét elvezeti valahova. Tehát minimális erőfeszítéssel, de teljesen máshogy áll a helyzethez. Tehát nem összeütközik, hanem kitérés. És ezt látom, és azért csodálatos ez, például azt is olvasok, hogy a Mózes teste fölött nem vitatkozott, hanem ugye megdorgálta is, hagyta az igazság sejtélőre. Hogy amit Pál apostol mond, hogy a hasztalan, balgatag, oktalan vitatkozásokat kerüljük, az nem csak egy irányelv a Bibliában, hanem hát maga Jézus Krisztus adott rá példákat. Ugye egyikünk sem gondolja, hogy ő nem tudott volna érvelni. A különbség nem ott van, hogy ő nem tudott volna érvelni, hanem ő tudta azt, hogy nincs értelme érvelni. Ő nem ebbe az irányba ment el, mert nem szolgálja a célt. Ezt csak úgy megjegyeztem nektek a téma kapcsán, ha már erre kanyarodtunk. Bocsánat, azt írtam még ide magam, hogy mikor látjuk vitatkozni Istent. Van egy jó válaszom, ez a kedvencem, ezt nézzetek, akkor, amikor kapkodni. Nem? Hát, mikor látjuk azt, hogy kapkodott? Tehát valami helyzet van, és tudja, az emberek szoktak kapkodni, nem? Isten eredendően nem kapkod. És Isten eredendően nem vitatkozik. És nem azért, mert erőből old meg dolgokat, nincs értelme vitákat folytatni. Ő nem érvekkel győz meg bennünket, hanem azt mondja a Róma 2:4, hogy az Isten szeretete az, ami bennünket megtérésre indít. És ennek a szeretetnek éppen az a csúcsa, amiről beszélünk, hogy odaadta a fiát. Végülis a szeretetnek az is egy bizonysága, hogy itt van köztünk, aki most nyöszörök, tehát az is a szeretet, az isteni szeretet bizonysága, hogy egészségesnek megszületik egy gyerek. Ugye most annyit hadd mondjak nektek, hogy amikor nekünk a Szonya született, akkor lehet, hogy már mondtam, bocsánat, de talán nem mindenkinek, és nekem tanúságos volt. Találkoztam egy szülésznőgyógyásszal, aki járt az egyik gyülekezetünkben, nem keresztelkedett meg végül, de stabilan járt. És összefutottunk, és tudta, hogy hát baba készült nálunk, és hogy meg is van. Kérdezi, megszületett, mondjuk igen, és azt mondja, egészséges ő is, mondtuk igen, anyuka is igen, az hát akkor csoda történt. És akkor mondta, hogy hát már ne haragudj, de mondom, hát nem ez a normális. Azt mondja, hát figyelj, lehet, hogy régen ez volt a normális, de ma már ez nem normális. Már olyan értem, hogy nem ez az uralkodó. Azt mondta, hogy figyelj, ez ott kezdődik, hogy a népességnek valami 14%-a meddő. Tehát ez a dolog, ez nem működik. Aztán azt mondja, hogy ahol megtörténik, nem biztos, hogy ki tudja hordani. Ha kihordja, nem biztos, hogy nem lesz koraszülés, vagy nem lesz császármetszés, és tehát például megnéztem egy más felekezetbeli lelkésznek a ilyen interjút, kíváncsi voltam egy hozzám közel lakik, és azért megnéztem, és mondja, tavaly született ott is gyermek, és mondja, hogy fél évvel ott a szülés után valami vissza kell menni 2 hónapra az anyukának a kórházba, összefüggésben a szülése volt valami, nem részletezte, nyilván hát ez egy nem a nyilvánossága tartozik, csak mondta, hogy milyen nehéz volt, hogy elkezdett, ott volt a kisgyerek, kezelték a kórházba az anyukát, nem szoptathatta, át kellett érni tápra, futkosott minden. Teljesen átéreztem, mert nálunk meg Verának vakbélműtétje volt, mikor a Szonya pár hónapos volt, és hát az nagyon nehéz volt ott megoldani emiatt. Csak azért mondom nektek, hogy az Isten szeretetének a jele az is, amikor látszólag minden rendben van. Ugyan értem, hogy rendben van, de nem ez a természetes. Ez az Isten ajándéka. De nem kisebbítendő a Sámson jelenlétének az ajándékát, talán a legfőbb bizonysága mégis az Isten szeretetének az volt, amikor a fia született meg a földre. Tehát annál többet már nem adhatott. Mindent ad vele együtt, mi módon ajándékozna mindent mi nekünk, gyermeket, egészséget, áldást. Amikor odaadta a fiát azért, hogy azért szülessen meg a megváltó, hogy meghalhasson, mert mindjárt tudjuk, hogy azért kellett megszületnie, hogy meghaljon. Azért született. Jó, hát azt mondta Pilátusnak, hogy azért, hogy bizonyságot tegyen az igazságot, tehát sok minden volt ebben, de a végállomást tudtuk, hogy ez volt, tudta, hogy ez volt, és így vállalta. És hogy addig is éljen, na de milyen élet voltam, most képzeljétek el, hogy állandóan, biztos vannak nektek is emberi problémák a környezetetekben, de hogy állandóan acsarkodtak, ő neki az életét akarták, tehát azt akarták, hogy mondjon már egy olyat, hogy megkövezhessék. Minden nap erre felkelni, így élni, az milyen lehetett? És a mennyei udvarokat ott hagyta. És azt mondta, hogy van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni. Bármelyik nap mondhatta volna azt, hogy figyeljetek, ennyi. Ez azért sok. De nem tette. És mindezt miért tette? Hát amiért mi is most imádkoztunk Sámsonért, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. Nem erről szól a megváltó szolgálata? Erről szólt a földi szolgálata? Gyógyított? Gyógyíthatatlan dolgokat. Feltámasztott, halottat, gyógyította a lelket az igével, olyan csodálatos, nekem az egyik legcsodálatosabb, amikor megbontják a tetőt, leengedik azt a szerencsétlen embert, és amikor azt mondja, hogy megbocsátottak fiam a te bűneit, nem tudom melyik a nagyobb ajándék, ez vagy a másik, és amikor azok megbotránkoztak, akkor azt mondtam, és miért baj ez? Hát most mi nagyobb? Az, hogy ezt mondtam, vagy az, hogy azt mondom, hogy kejfelés jár? Tudod? Kejfelés jár. Az ember testileg, lelkileg feloldozva távozott. És ő ezt tudta adni, hogy bővölködjenek, testileg, lelkileg. Kedves testvérek, ugyanez a célja mindnyájunkkal. Ugyanezért ajándékozott meg benneteket is ezzel az örömmel, ami kicsit a mi örömünk is, mert azonosulunk veletek nagyon is, nyilván a család öröme is. És hagyj idézem itt azt a mondatot, talán az egész rövid bekezdést idézem, amit tudom már ebben a körben idéztem, de nem ez volt az apropó, és nem volt itt mindenki, és én ennél többet sohol nem olvastam arról, amiről ez az egész szól, amit most itt mondok, a megváltó születése és halála. Jézus élete könyv 4. fejezetének a végén van. Azt mondja, a földi apa agódik a fiáért. Bocsáss meg, most te is megtudtad, Balázs, ez egy új helyzet, hogy apuka lettél. De más helyzet, amikor az ember szülő lesz, mint előtte. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Nem így van? Nem ezért imádkoztunk? Nem azért imádkoztam, amit imádkoztam, mert tudtam, hogy ezt fogom mondani. Mert ez a kérésünk, nem? Hát gondolom, ti is ezt szeretétek volna, amiért imádkoztam. Mindjárt ezt szeretnénk a gyerekeinknek. Hogy kivonni, megvédeni, levédeni az utakat, hogy éljen, bővölködjön, és aztán üdvözüljön. És most jön a nagy mondat. Isten pedig, mondhatnám, hogy ezzel szemben, odaadta az egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, azért, hogy az élet útját biztosítsa a kicsinyeink számára. Ez engem szíven üt. Azt mondja, hogy te mentenéd a gyerekedet. Hát te, ez az igaz, ez a helyes, az Isten se rója fel. Csak azt vedd észre, hogy miközben te ezt megteheted, ő neki azt kellett tenni, hogy beküldeni a sürejébe. Az egésznek. Olyan sűrűbb, amiben a miénk sose lesznek. Mert nem lesznek. Olyan támadás senkit sem ért, mint őt. És annyira szíven üt az isteni bölcsessége, hogy ihezt a mondatot meggyőződésem szerint ihletetten fogalmazta meg Ellen White. Azt mondja, hogy nem azért adta oda az egyszülött fiát erre, a küzdelemre, erre a súlyosabbra, hogy az élet útját biztosítsa a mi számunkra. Az is megszólítana biztos, de ide az volt írva, hogy az élet útját biztosítsa a kicsinyeink számára. Nem csak a ti kicsinyetek, a tágabb családnak is a kicsinye. Mindenki érezze magát megszólítva ezzel. Azt mondja, én odaadtam az én fiamat, hogy a te fiadnak jó legyen. Ennél fájdalmasabb helyettesítés nincs. Azt mondta az Úr Jézus, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én kérek tőletek. Ezt emelte ez a White-i mondat egy annyiban magasabb szintre, hogy nem ember emberért, tehát nem Jézus te érted, hanem az Isten fia a te gyerekedért. Nem tudom, értitek-e, érzitek-e, te is most már biztos érzed, amire utal ugye az egész, hogy szülőként ez egy érzékenyebb pont. Egy szülő azt mondja, akkor inkább én odaállok. Tehát Isten megpróbálja megszólítani a megtompult érzékeinket ezzel a megfogalmazással, ez a meggyőződésem. És így zárul a bekezdés. Ebben van a szeretet, csodálkozzatok egek, ámuljó föld. Hát erre nem tudok mit mondani. Ez így teljes, nem? Megállapítja, hogy ebben van a szeretet. Ennél jobban senki nem tud szeretni, hogy a gyerekét, nem magát, a gyerekét adja, érted? A te gyerekedért. És utána azt mondja, hogy csodálkozzatok egek, mert van mint csodálkozni. És kedves gyülekezet, nekünk naponta ezen kéne csodálkozni. És ebből tudnánk erőt meríteni, hogy hogyan nézzünk az Istenre. Hogy ki az az Isten, akit magunk mögött tudhatunk minden nap. Aki nem azért áll mögöttünk, hogy lecsapjon ránk, meg lefüleljen, meg büntessen, mert sokszor azért még talán hívő emberek is küszködnek ezzel. Hát nem azért adta a fiát, hogy ilyen kicsinyes legyen. Ha szól, azért szól, mert nevel, mert segíteni akar. Csodálkozzatok egek, ámuljó föld. Kaptunk egy gyermeket most is, 3 hónapja, azt hiszem azt mondta Bogi, 4-re satszoltam, de majdnem eltaláltam. Meg kaptunk egy gyereket 2000 éve is. Még egy picit hagyd maradjak a régebbinél. Azt mondja, hogy ő a miénk. Olyan szép az ige, talán nem mondtam az elén, csak akartam, hogy adatik nékünk. Tehát, hogy kapjuk ajándékba. Samson, és minden ajándékként születünk meg a mi szüleinknek, a nagyobbak gyerekek is ugyanígy születtek meg. Mind ajándékok vagyunk. Arról az egyről viszont azt mondja, hogy az máshogy is a miénk. Dánielén azt olvassuk, hogy a ti fejedelmetek, emlékeztek rá. Érdekes, hogy a menny fejedelme onnan származik, igaz közénk született, vérünk érett, szó szerint, különben ez egy csoda, ez egy felfogadatlan dolog, és ez így is marad. Bocsánat, és azt mondja, hogy de ő a ti fejedelmetek, és a menny mindent megtett, hogy a mi fejedelmünk legyen. És most jönnek az én kérdéseim, amik ilyen, nem provokálok, de indiszkrét lesz. Mert ilyen a valóság. Mennyire ismerős nekünk a mi messiásunk? Kaptunk egy messiást, nem tudok nagyobb tragédiát elképzelni, mint hogy ez az ajándék veszendőbe megy. És veszendőbe tud menni. Egy-egy ember élet szintjén mindenképpen. Hogy Isten mindent megtett, hogy megváltson, nem csak helyettem halt meg, hanem mintát is adott, hogy figyelj, így érdemes élni. Van kedved így élni? Emlékeztek, az én országom nem e világból való. Hasonlatos a mennyek országa. Aki ott akar élni, várom szeretettel, sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, csak hát ugye van egy feltétel, hogy... És elnézéseteket kérem, nem akarok aktuál politizálni, csak ugye itt van ez a migráns dilemma, ami van, hogy nem baj, ha jönnek, csak akkor illeszkedjenek be. De hogyha úgy van, hogy nem illeszkedek be, csak jönnék, meg elvenném a javait valaminek, az úgy nem megy. Az, itt sem megy, itt sem működik. A menny ezzel nem áll szóba. Tehát ott olyan nincs, hogy oda menjünk, és koszos kézzel nyúljunk a menny javai iránt, vagy után, az nem megy. Mennyire ismerős nekünk a mi messiásunk, mennyire valós a kapcsolat. Amikor látunk egy kisgyermeket megszületni, és itt van köztünk, mint Sámson is, meg a nagyobbacskák is, gondolunk-e rá, hogy a megváltó ugyanezt az utat végigjárta. Csak neki egy kicsit nehezebb volt azért. Kezdődött a Jászolban, folytatódott az egyiptomi meneküléssel, a gyerekgyilkosságokkal, hogy mi módon tudná az Isten üzenete eltalálni a lelkünket, hogy rezonáljunk rá, hogy mit is kaptunk mi, és hogy ez nem egy személytelen ajándék, hát ez egy élő személy. Itt élt, felnőtt, meghalt, szenvedett, feltámadt, és azóta a mennyben értünk szolgál, akarunk-e vele kapcsolatba lépni. És itt nincs olyan, hogy nincs térerő, nem veszik fel. Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy csak rajtunk múlik. Tegyük fel azt a kérdést magunknak, mondom, hogy kicsit indiszkrét leszek, hogy mennyire igaz ránk az, amit Jézus mondott, hogy vagy ennek az ellenkezője, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, feleségét, gyerekét, most tapasztalhatja, szerintem biztos egy nagy tapasztalat nektek a szeretet tekintetében, meg össze is hozza ez a szeretet még inkább az ember. És azt mondja Jézus, most hagy hivatkozzak erre a friss tapasztalatra, hogy azért úgy lenne illendő, hogy engem még ennél is jobb. Nem, mint őt. Melyikünk merné azt elmondani, hogy egyik családtagjához sem kötődik jobban, mint Krisztushoz? Nem kell válaszolni, nem azért mondom, de ez le van írva, és ez jelent valamit, és ennek oka van. Tudnilik, sokat kapunk egymástól, ajándékok vagyunk egymás számára, adattunk egymásnak, egyébként testvérekként is, gyülekezetként is igaz ez. Na de hát mégiscsak az a valaki, aki adta, nem? Tehát örüljünk egymásnak, vegyük el az áldást, de azért a hálát valahogy meg kéne fogalmazódjon a hálának a lelkünkben, az iránt, akitől mindezt kaptuk. A családi közeget, szülőket, gyermekeket, társat, testvéri közösséget, a Szent Gyülekezés napját és ennek a tapasztalatát. Megint mondom, nagyon szeretek tényleg közétek, de talán érzitek is, remélem, nem kell ezt nekem bizonygatni. Hogyan szerethetnénk mást jobban, ha egyszer tőle kaptunk mindent? Eleve az életet, és mikor eljátszottuk, akkor a második esélyt is. Lásd a történet a hajóban. Hát kétszer kaptunk tőle mindent. Elsőre nem került az életébe, ez igaz, de akkor is az ő ajándéka és mérhetetlen ajándéka. Másodjára pedig már iszonyú árat fizetett. Azért, hogy kárhozat helyett örök élet legyen az osztályrészünk. Van egy gyakorlati kérdésem, hogyha esetleg az lenne a válasz, hogy azért még lehetne növekedni az Isten iránti szeretetben és hálában. Tudnék, az a kérdésem, hogy hogyan szerethetnénk őt jobban, ha nem időzünk vele többet gondolatban. Nekem nagyon épületes az, idefelé is azt tettem, már sokszor mondtam nektek, hogy van a Biblia MP3, tehát ilyen hanganyagformájában hálótestére olvassa fel. Egész más. Nagy dózisban hallgatom. Ide jönné nekem kb. Egy óra. Végig ezt hallgattam. Jó, volt benne nemzetségtáblázat. De volt más is. Tehát, hogy nem mondom, hogy mindig az a... hát az, de azon is, és ott is felfigyelek dolgokra, amire különben elfáradna, hogyha én olvasnám. Na, ezt csak azért mondtam, hogy érzem, hogy más az, amikor ilyen mértékben egy-egy napomban jelen van a Biblia, és az, aki üzent általa, és más, amikor ezt nem tudom megvalósítani. Biztos ti is ismeritek ezt a tapasztalatot. Tehát a lelki erő az attól függ, hogy lelkileg mennyire táplálod magad. Nem csak kenyérrel él az ember, egyszerű és milyen igaz. Hogyan szerethetnénk őt jobban, ha egyszer nem belevitatjuk meg a dolgainkat? Ha nem elé visszük, ha nem tőle vesszük a válaszokat, ha nem úgy él bennünk, hogy ezt kértem, ezt kaptam. Talán nem haragusztok meg, valószínűleg a Szonya se fog, ha megtudja, hogy ugye most éppen felvételizett az utóbbi hetekben, mondtam is az osztályba, a szombatos korosztályba, és hát én nagyon féltem, mert nagyon elrontotta a hetedik évet, könnyelműen vette, rossz volt a bizonyítványa, volt 3-3-osa meg minden. Hát mondom, egy ilyen korba, 14 évesen most bekerül egy olyan közegbe, ami nem annyira felfelé húzza, hanem egy olyan iskola, ami adottságilag inkább lefelé. Így elbaltázni, nagyon imádkoztunk mindenki a családba, ezért egy elég jó felvételit írt, úgy tűnik, hála jó Istennek, és most már kiderült, hogy most már a negyedik gimnáziumba vették fel, most már ő válogat a gimnáziumok között. De ez nekem tapasztalat, tehát én nem őrá vagyok büszke, nem vagyok büszke, mondtam is neki, hogy becsülje meg magát, hogyha az Isten kegyelmes lesz, és egy esélyt kap tőle, hanem, hogy példaként hoztam arra, én ezt élem meg úgy, hogy kértem, és Isten kegyelmes volt. És ezt tudom, hogy ő volt, ez nem a Szonya produkciója volt. És hogy mennyire érzitek ott a mindennapjaitokban a jó Istent a válaszaival, a megoldásaival az életetekben. Hát én elmondom, ugye a költő mondja, hogy egy életem, egy halálom, én előállok egy negatív példával is. Mikor Izrael ment a pusztában, tudjátok, hogy ment előttük egy felhőoszlop, éjjel meg tűzoszlop. Most akkor látható módon vezette őket Krisztus, vagy nem látható módon? Hát látható módon vezette, csak nem őt látták, mert azt nem lehetett, abban meghaltak volna. De azt, hogy nem Mózes vezette őket iránytűvel, meg térképpel, az egyértelmű volt, mert amerre az ment, Mózes is csak arra tudott menni. És tudjátok, miért érdekes ez? Előttük ment, láthatták, és amikor lázadoztak, mintha nem fogták volna fel, hogy ez így történt. Emlékeztek rá, hogy kihoztál bennünket ide a pusztába, azért, hogy a javainkat behappold, vagy hogy mondják, ezt a hitvány eledelt utálja mi lelkünk. Hát nem féltek mondani, amikor tudták, hogy az Isten hallja. Amúgy is, de hát itt van az oszlopba. És az ember beleborzong, nem? Hogy az Isten nyilvánvalóan látható jelenléte mellett, amitől az egyiptomiak mondjuk megtorpantak konkrétan, ugye, mert közéjük ment, lehetett úgy élni, mint hogyha nem lenne ott. És az Isten legyen irgalmas hozzánk, hogy nehogy ezt ismételjük meg, ezt a hibát mi is. Hát annyi jelét vehetjük az Isten jelenlétének az életünkben. Mennyire van jelen a mindennapjainkban? Tőle tanulunk-e gondolkodni és értékrendet? Vagy egymástól? Valakitől biztos, hogy tanulunk. Vagy az óriás pakátoktól, vagy a munkahelyi közelben. És értitek, hogy mire gondolok? Iszonyú gyenguszok vagyunk. Néha csodálkozok, amikor hallom ilyen pszichológusokat, ezeket, hogy milyen gyenge az ember. Annyira autonómnak, meg eredetinek hiszük magunkat. Nem vagyunk se autonómok, se eredetiek, gyengék vagyunk. Csak azt tudjuk eldönteni, hogy kire figyelünk és kit utánzunk. És azáltal tanulunk, mint ezek a kicsik, akik velünk vannak. Ők meg ránk figyelnek, és ez a mi felelősségünk. Nem csak a szülőké, hanem a felnőtt környezeté, a gyülekezeti környezet felelőssége is. Mennyire tudjuk majd őt, az Istent bemutatni ennek a mi kis emberünknek, aki most a legkisebb közöttünk. A többi kicsinek is persze. Ez mind felelősség, kedves gyülekezet. Azt mondja ugye az alapigénk, és lassan a végéhez érkezek, köszönöm a türelmeteket, hogy azt mondja, hogy és az uralom az ő vállán lesz. Ez tény. De ha már a várról van szó, akkor annyit hadd mondjak, hogy a mi válunkon is van valami, tudnélik a felelősség. Minden születéssel. Most már visszatérnék a messiástól a mi mostani körülményeinkre, vagy hát az ünnepünkre, inkább így mondom, hogy igen, az is egy felelősség, amiről eddig beszéltem, hogy mi az én válaszom a messiás ajándékára. Ezt ti tudjátok mindenki maga eldönteni, és minden nap ezt a kérdést fel kell tenni, és meg kell válaszolni. De most maradok annál a felelősségnél, amit az jelent, hogy gyermek született nekünk örömünkre, áldásunk, biztos, hogy sok öröm lesz benne, és kívánom is, hogy legyen. Csak minden igaz örömmel igazi felelősség is párosul az életbe. Az olyan suta Isten, olyan féloldalos dolog, hogy csak öröm van. Általában mi emberek ezt várjuk a természetünk miatt, de az az igaz öröm, amiben felelősség is van, és azt is hordozzuk, és kívánom nektek, Balázs, hogy megtaláljátok ebben a felelősségben is az örömet, nem csak a kicsiben, ahogy gyönyörködtek, ahogy nő, és amilyen aranyos lesz. Ez a mi örömünk és a mi felelősségünk is. És kedves gyülekezet, itt szeretném megszólítani a tágabb családot is, ez a ti felelősségetek is lesz, ugye, akik egy udvart képeztek a szűkebb család körül, mint egy a hold körül, meg a mi felelősségünk, akik hétről hétre a Jóisten életet itt fogunk lenni ővele is, Sámsonnal is. Minnyájunknak áldása lesz és öröm, mert mi is látjuk majd felnőni, ha nem is úgy minden nap, mint Balázsék, de előttünk lesz. De minnyájunk felelőssége is a mi hitünk szerint, hogy ezt az életet az Istentől kaptuk ide közénk, és az ő dicsőségére kell, hogy felnőjön, és hogy ez így történik-e, abban mindjárt megvan a maga kis mozaiknyi felelőssége. Nyilván arányaiban más, hát a közvetlen szülőknek jóval nagyobb, de azért nekünk is megvan a magunké, és azt szeretném, hogyha ma itt az ünnep örömében, hangulatában, ami helyén való, hogy van, mi bennünk is tudatosulna, realizálódna ez, hogy Isten adott nekünk valamit, örömgyanánt és felelősséggyanánt egyszerre. És majd egyszer, hogyha Sámson nagyobb lesz, elmondjuk neki azt, hogy miről beszéltünk, miről gondolkoztunk itt közösen, amikor hát ennek örültünk, és amikor őt az Isten kegyelmébe ajánlottuk. És én azt kívánom minnyájunknak, hogy ezek a gondolatok, elsősorban a gyermek fölött érzett örömünk nyilván, de a messiás fölött érzett örömünk, és az, hogy mit és hogyan lehetne jobban és másként tenni a saját érdekünkben, a kicsi érdekében, ez a gondolat és az a felelősség elkísérne mindnyájunkat az életünkben. Amen.